Ceglédi Sándorra emlékeztek nemrégiben a Református Hittudományi Egyetemen, és hát ugye a kerek évfordulóhoz kötődik ez az emlékezés, 100 éve született. Mit kell tudni az ő életpályájáról, tehát hogyan lett ő lelkész és teológus? Hogyan került erre a hivatásra, hogyan választotta?
Nagyon fontosnak éreztük a Hittudományi Egyetemen, hogy megemlékezzünk arról a professzorról, aki a 20. század egyik legnagyobb teológus egyénisége, és nagyon örülünk annak, hogy a pályájának a döntő részét Debrecenben töltötte, és tényleg nagy szavak nélkül lehet azt mondani, hogy nemzedékek sorát nevelte föl. Egy nagyon sajátos, tisztességes és nagy hírű teológiai munkálkodást végzett dr. Ceglédi Sándor professzor úr. Jó lehet, ő nem ehhez a vidékhez kötődik. 1909-ben Nagysallón született, ahol akkoriban az édesapja lelkipásztor volt, ez egy felvidéki kis község, és az ünnepséget is szerettük volna kerek centenáriumi napon tartani, ezért mondhatjuk, hogy ez az 1909. június 16-ai dátum határozta meg a mi ünneplésünket is. Az édesapa és a család nagyon nagy hírű református család volt, egészen visszamenve a Gájrabokig, úgyhogy ha valaki sétál itt az emlékkertben és a Gájraboszlopot nézi, akkor a Ceglédi névvel ott is találkozik. Nem véletlen, tényleg egy nagy hírű család. Konkrétan a Ceglédi professzor úr édesapja, aki szintén professzor is volt pápán, illetve a leghíresebb tevékenysége az volt, hogy éppen 1909 táján a Calvin jubilomok alkalmával részt vett a Calvin műveinek a kiadásában, fordításában, úgy, mint teológiai tanár, és mint Calvin kutató is nagyon fontos személyiség, még a nagy institúció lefordításában is közreműködött. Másrészt a Károli Biblia revízióját egyedül végezte el, és úgy is szoktuk emlegetni, hogy a Ceglédi féle Biblia fordítás, ez is a század előnek a nagy teológiai munkája volt, úgyhogy mindenképpen egy tudós teológus, lelkipásztor édesapa mellett nőtt fel Ceglédi professzor úr. Ahogy ő kapta megbizatásait, például Győrben volt lelkipásztor, aztán pedig biztos, hogy nem csak a neve miatt, hanem a tudása és a tekintélye miatt Ceglédre hívták meg lelkipásztornak, úgyhogy Cegléden egy Ceglédi Sándor volt a lelkipásztor. Így követte nyilván a gyermek útja is az édesapa útját. Ennek köszönhetően Ceglédi Sándor a gimnáziumi tanulmányait, bár pápán kezdte, de a győri gimnáziumban fejezte be, és a bencéseknél érettségizett a Cucor Gergely gimnáziumban. Aztán teológiai tanulmányait is pápán kezdte, Budapesten folytatta, annyira remek diák volt, és jó nyelvkészséggel lett megáldva, hogy először Daytonban volt Amerikában ösztöndíjas diák, majd pedig Princetonban végzett teológiai tanulmányokat. Ezek mind nagy hírű egyetemek voltak, és egy kicsivel később a Halle-Wittenbergi Egyetemen volt ösztöndíjas diák, éppen a náci időben. Erről az időszakról prédikációban is, órákon is sokszor előjöttek az élmények, azokról a tüntetésekről, egészen félelmetes napokról, amiket ő diákként átélt. Egyrészt úgy, hogy megismerkedett a Hitvalló Egyház, a biblikusan gondolkodó egyház testnek a vezetőjével és ifjaival. Nagyon nevezetes az, hogy 1937-ben több tudósítást is küld a Református Élet című budapesti lapnak. Egy nevezetes interjút készített Martin Niemöllerrel, az akkori Hitvalló Egyház jelentős alakjával, úgyhogy ő a német egyházi harcokat testközelből figyelte, és volt ilyen élménye. Aztán segédlelkészként is működött 1932-től, először a Budapest Kútmissziónál, majd a Budapest Szilágyi Dezső téri templomban hirdetett igét, illetve egy rövidebb ideig volt a Kálvin téri egyházközségben segédlelkész. Ravasz László volt akkor a Budapest Kálvin téri elnök lelkipásztor és püspök, és még Cegléden is volt néhány hónapig segédlelkész, de annyira látszott, hogy ő tudományos pályára készül, hogy hosszabb ideig nem választotta meg magát sehová. 1936-ban kapott rendszeres teológiából doktori címet itt Debrecenben, illetve 2 év múlva pápán szerzett magántanári oklevelet gyakorlati teológiából. Ez is mutatja azt a 2 fő területet, ami az ő életét betöltötte. Rendszeres teológiából, dogmatikából, etikából is nagyon magas szintre jutott. Amerikában filozófiát tanulmányozott előszeretettel. A másik terület pedig, ahol nagyot alkotott, és hát az életművét számon tartjuk, az főként a gyakorlati teológia. Ott is a homiletikai és a liturgikai munkássága emelkedik ki. Egy klasszikus teológussal állunk tehát szembe, aki a teológia komplexitását vallotta, a biblikus tudományokat nagyon nagyra értékelte, és mint aki a prédikálást tanította egy életen keresztül, soha nem hagyta volna ki, hogy milyen fontos az exegézis, az eredeti bibliai szöveggel való találkozás, annak a megismerése. Maga is írt kommentárt, amikor a jubileumi kommentár munkálatai voltak, akkor rábízták a 2 tesszalonikai levélnek a kommentálását, amelyek a mai napig nagyon szépen eligazítják ebben a páli levélben a lelkipásztorokat. Úgyhogy ő, mint biblikus, műveltségű, tudós, de a rendszeres teológiában és a gyakorlati teológiában is jártas ember azt képviselte, hogy a teológia oszthatatlan egész. Tehát, hogyha valaki teológusnak vallja magát, akkor nyilván lehet egy szakterület, amit művel, de soha nem feledheti azt, hogy mögötte ott kell álljon annak az aranyfedezete, ami a Szentírásig visz vissza. Mert ha a Szentírás nincs, akkor azt lehet filozófiának nevezni, lehet történettudománynak nevezni, lehet valamiféle általános etikai műveltségnek nevezni, de attól lesz keresztény és teológiai tudománnyá, hogyha a biblikus üzenet átszövi ezeknek a rendszerét.
Milyen munkái jelentek meg neki, és milyen arányban jelentek meg? Mennyire maradt mindaz, amit ő elképzelt, vagy elgondolt a tanításban benne, illetve hát mennyire volt ennek írásos lenyomata?
Ceridi professzor úr élettörténete magán hordozza a 20. századi Magyar Református Egyház történetét is. A megdöbbentő az ebben az életműben, hogy az első fele 1950-ig az életpályájának úgy futott, hogy minden, ami meg kellett, hogy történjen egy tudósnak az életében, az mind egy-egy jelentős művel dokumentálható. Az élete második felében, az 50-es évektől kezdve jelen volt, mindenki nagyon figyelt rá, diáktól tanárkollegán át a illető püspökökig, de igazából az egyház kormányzat félt Ceglédi Sándortól. Várta, hogy véleményt formáljon tudományos és közegyházi dolgokról, de igazából a publikálását nem segítették. Ez őszintén meg kell vallanunk. Az ő emléke miatt is, hogy az a nagyon intenzív publikációs közéleti jelenlét, ami jellemezte az ő pályájának az első felét, a második felében, pont amikor beérett teológus lett, amikor hát a bölcsesség is megadatott neki, akkor mindig nagyon fontos pillanat volt, hogyha ő akár a teológiai szemlében, református egyházban, egy gyűjteményes kötetben megjelenhetett írásával, az emblematikus volt, nagyon fontos volt, de ezeknek a száma ahhoz képest, amekkora tudása volt, ahhoz képest csekély. És hogyha az ember, mint tanítványa is visszagondol arra, hogy egy-egy mondatban, vagy egy-egy jó tanácsban, amit adott, hogyha az ember foglalkozott valamivel, mennyi minden tudás sűrűsödött össze. Azt lehet mondani, hogy Ceglédi Sándor napra kész volt az angol szász és a német orientáltságú teológiában is, nem csak a gyakorlati teológiában, hanem általában. Rendszeres látogatója volt a nagykönyvtárnak, a szemináriumi könyvtárat úgy válogatta össze, vagy úgy rendelt, hogy tudatosan a saját általános teológiai érdeklődését figyelembe véve próbálta a könyvgyűjtést, már amennyire akkor lehetett az akkori anyagi körülmények között, de azért ki lehet tapogatni, hogy ő erre nagyon törekedett, és ez egy nagy kár, és nagy szerencsétlenség, hogy egy olyan korszak jött a második időszakában, amikor nem adott ott meg, hogy nagy összefoglaló műveket írjon. Ezért annál izgalmasabb és érdekesebb, hogy a teológiai kompendiumok, amik viszont megmaradtak, igaz, hogy stencilezett formában, de megmaradtak és őrizik őket, sőt, ma is bizonyos fejezeteket tanítunk, vagy kötelező olvasmány a diákjainknak, mert annyira jó és megalapozott, hogy ezek mellett nem születtek meg azok a nagy monográfiák, amikre ő képes lett volna. Nagyon nélkülözhetetlen például, hogyha valaki a 16. század teológia történetével foglalkozik, Amelius munkásságáról írt, igehirdetéséről és himnológiai tevékenységéről írt tanulmánya, amelyik nélkül nem lehet Méliuszhoz hozzányúlni. Vagy azok a himnológiai kutatások, amelyeknek, hál' Istennek van néhány német tanulmányban is lecsapódása, tehát nemzetközileg ismerté lett az ő himnológiai tevékenysége, amellett több tanulmánya jelent meg a graduálok történetéről. Manapság sláger téma az egyházzenében és a liturgia történetben a graduál kutatás. Ezt Czeryli Sándor már a 60-as, 70-es években elkezdte. És a szemléletmódja is olyan, amit ma is megszívlelhet minden kezdőkutató. Tehát azt lehet mondani, hogy nagy kincseket vitt el magával, de erről nem ő tehet, hanem az a korszak, amelyik ilyen hűtlenül bánt a nagy értékekkel. Visszatérve a pályájának az első részében született művekre, a doktori értekezése rendszeres teológiából hit és történelem címmel született, amelyben a biblikus történelem szemlélet mutatkozik meg. A hit és a történet általában a 20. század közepének a nagy teológiai kérdése volt. Történeti istenismeret, tehát hogy a történelemből lehet megismerni Istent, vagy a kijelentésből, ez egy nagyon nagy és széles területe a teológiának. Könyvtárnyi irodalom született róla, és már ebben a műben látszik, hogy Czeryli Sándor a barti teológiának a követője és a kijelentésen tájékozódó teológus. Ebből ez nyilvánvalóvá válik. Egy másik fontos műve ebből a korszakból a Választott nép című műve. 1940-ben a fasizmus időszakában jelent meg, és egy olyan az Ószövetségre is figyelő, de keresztény szempontból megírt mű, amelyik arra emlékeztette a kortársakat, hogy az Ószövetséget nem lehet kitörölni a Bibliából, bármennyire is hangsúlyozta a náci ideológia, és az előbb emlegetett német egyházi harc egyik szégyenfoltja volt, hogy a Deutsche Christen nevű mozgalom szerette volna, hogyha csak az Új Szövetség marad. Czeryli professzor úr ebben a Választott nép című könyvében a Izrael jelentőségét egy olyan korszakban hangsúlyozta, és a Róma 9.11 tanításait fölelevenítve a konkrét történelmi helyzetben helyretéve ezt a kérdést, olyan biblikus szemléletmódot képviselt, amelyik miatt a nyilasok igencsak fölfigyeltek rá, ugye ez már az a korszak volt. De hát jött a háború, és ezt a jelentős művet ma kell hangsúlyoznunk, hogy milyen fontos volt, mert hát akkor a háború elvitte a sajtó nyilvánosságát erről a műről, de megjelenésekor éppen a másként gondolkodó irányzatok kapták fel a fejüket rá, és komoly életveszélyben is volt akkor Czeryli Sándor.